Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyesen átadták Nagyváradon az Országos Széchenyi Könyvtárban restaurált Szent Jobberekje selyem festményt. A műkincset és a restaurálási folyamatot a nagyközönségnek is bemutatták. A nagyváradi római katolikus püspöki palotában tartott ünnepi alkalmon Bölcskei László megyés püspök és Rózsa Dávid az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója írta alá a restaurált kegykép átvételéről szóló dokumentumot. A nagyváradi római katolikus egyházmegye és a Bihar megyei Szent Jobb közösség erekéjét a Mária Terézia kézjegyével és ajándékozó okiratával ellátott Szent Jobb kegyképet 2025 elején vitték el restaurálás céljából az Országos Széchenyi Könyvtár szakemberei egy együttműködési megállapodás keretében, és 10 hónap után novemberben érkezett vissza. Közkincsről van szó, amelynek restaurálásával gazdagodik a váradi egyházmegye, mondta a püspök, és megköszönte az OSK szakembereinek segítségét. Közösen kell őrizzük ezeket az értékes kincseket, amelyek múltról szólnak a jelenben azért, hogy jövő is legyen, fogalmazott. Sok fiatalt hoz helyzetbe, emellett a helyi gazdaságot is erősíti az Otthon Start program, amelynek köszönhetően 20 milliárd forintnyi hitel érkezett Veszprém vármegyébe, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára várpalotai sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, hogy az Otthon Start program, amely fix 3%-os kamatra kínál lakásvásárlásra fordítható kölcsönt, az egész országot megmozgatja. Hozzátette, szeptember 1-e óta több mint 1000 hitelkérelem érkezett Veszprém vármegyéből, ezek közül 700-at már elbíráltak. Fontosnak nevezte, hogy minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Az átlagos hitelösszeg 31 millió forint, 90%-át használt, 10%-át pedig új lakásra fordítják. Az enyhülő időjárás miatt olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni, a Balatonon jelenleg 4 helyen szabad korcsolyázni, közölte az operatív törzs. Azt írják, a Balatonon 3, az Agyván 1 esetben riasztották a tűzoltókat a jégről mentéshez. Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre. Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között a part közelében szabad a jégen tartózkodni. A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek, fogalmaznak. Azt írják, egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. A föld rejtett kincseit, szemkápráztató ásványokat, égköveket, díszköveket, kőzeteket és ős maradványokat ígérnek a szervezők a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválon, amelyet idén március 7-én és 8-án rendeznek meg a Vármegye székhelyen az Egyetemvárosban. A kiállítók regisztrációja már elkezdődött a Miskolci Egyetem egyik legrégebbi rendezvényére, ahol a Magyar Földtani Társulattal és a Herman Otto Múzeummal együttműködésben szervezett programsorozat várja az érdeklődőket. Az eseményre Európa számos országából érkeznek gyűjtők Miskolcra, így várhatóan idén is több mint 100 kiállító kollekcióját tekinthetik meg a látogatók. Sport. A saját nevelésű Pintér Dániel profi szerződést kapott klubjától, a bajnok Inter Miami labdarúgó csapatától. Az észak-amerikai profi bajnokságban tavaly aranyérmes együttes honlapján jelentette be, hogy az Egyesült Államokban született magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér kontraktusa a 2027-28-as idény végéig érvényes, de az azt követő 3 szezonra opcionálisan meghosszabbítható. A 18 éves csatár az amerikai bajnokság legutóbbi idényében mutatkozott be az első csapatban. Szeptemberben a Charlotte elleni idegenben 3-0-ra elveszített találkozón a 70. percben lépett pályára a Lionel Messit is foglalkoztató együttesben. Végül az időjárásról. Az ország keleti felén többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű, de a Bakony, illetve a Kis-Alföld térségében nagyobb területen is csökkenhet a felhőzet. Késő délutántól délnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet, és ismét egyre több helyen ered el az eső, kisebb körzetekben ónos eső sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de a naposabb tájokon néhány fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten. Ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok. Egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű és a fáj.
Lesz még így, s úgyis jó lesz tán. Ölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokan jusson a fellegekbe. Hátra esik eső a kertekbe. Virágot hozz onnan csokorba. Szírmait a szél hadd hordozza. Egy ajtó ma nyitva áll elő. Édesanyám, csókolom, megjöttem, és mindenki felnéz, én az égen a jó Isten, mintha éppen itt nekem, a hold felkel, csendesen.
7 évfordulója.
1699. január 26-án kötötték meg első Lipót magyar király és második Mustafa oszmán szultán követei a karlócai békét, mely lezárta a Bécs 1683. évi ostromával kezdődött háborút. A másfél évtizedes küzdelem eredményeként az oszmán birodalom végleg visszaszorult a Duna medencéjéből. Magyarország több mint 150 év után felszabadult a török uralom alól. A mai adásban ezeknek az éveknek az eseményei közül Budavárának befejezett és sikeres felszabadításáról beszél Dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az 1683-as nagy siker, tehát ez Bécs felmentését jelenti, illetve majd október, illetve november hónapokra a Párkányi csata, és vele szembe a Duna másik oldala Esztergom visszavétele, már előre vetíti a sikereket, és Magyarország területén általában ugye ez 60 ezer, 80 ezer fős hadsereg fog majd folytatni, vagy folytatja a harcot, de semmiképpen nem lehet csak arra gondolni, hogy német-római birodalomból érkezett seregek, hiszen itt a lengyel segélycsapatok is 1683-ban nagyon-nagyon komolyan együttműködnek. Tehát általában egy ilyen 60 ezeres seregről beszélünk, vagy beszélhetünk. Mindenféleképpen árulkodó a létszám viszony. Az egyik oldalon ugye egy nagyon-nagyon óriási, legalább egy háromszoros túlerőben lévő hadsereg, és egy egyharmadnyi sereg mégis üldözi ezt a hatalmas, de rendezetlen tömeget, és a török seregnek a létszáma azért pontosan nem megállapítható, hiszen itt az irreguláris elemeknek a száma mindig az adott viszonyok és az adott évnek a függvényében értelmezhető. Tehát visszakanyarodva az eseményekhez, 1683-as év az egy nagyon sikeres év, Lotaringiai Károly és a keresztény seregeknek a szemszögéből, és Esztergom elvesztése az azt jelenti, hogy közvetlenül lehetőség nyílik arra, hogy Budát is ostromolják a most már Magyarország felszabadításán munkálkodó seregek. 1684. márciusában 11. Ince pápa kezdeményezésére és szervezésével Szentliga is megalakul Linzben. Első Lipót most emlékszik az 1658-as ígéretére, császár ígéretére, Velence is csatlakozik ehhez a Szent Ligához, és természetesen Lengyelország is. Nyitva hagyják a kérdést minden európai ország számára, illetve hát küldönceket is küldenek Európa fővárosaiban, hogy ők is csatlakozzanak az oszmán birodalom elleni igaz háborúhoz, de első helyen a megkeresettek közül Oroszország volt, és 1684-ben Nagy Péterhez is indítanak követeket, hogy Oroszország is csatlakozzon az oszmán birodalom elleni hadjárathoz, és ugye ez a keleti frontot jelenteni, megnyitását jelenteni. 1684-es akció viszont a keresztény seregek számára nem sikeres, nagyon-nagyon előkészítetlen akciót fognak Buda ellen megindítani, és ez bizony-bizony balul üt ki. 1684-ben például a lengyel seregek sincsenek már Magyarországon, hiszen Sobieski megsértődött Lotaringiai Károlyra, de nem is annyira Lotaringiai Károlyra, hanem első Lipótra, aki nagyon hidegen és ridegen vette tudomást tudomásul azt, hogy Szobieszki felmentő serege hogy viselkedett, mint viselkedett, milyen hősiesen viselkedett, ugye Kálembergnél. Ezért minimum egy köszönetet kellett volna mondani, ugye első Lipótnak, de első Lipót erre nem volt hajlandó. Annyira merev spanyol etikett hatotta át a bécsi udvart, hogy az udvari szakértők azon meditáltak, hogyha találkozik majd első Lipót császár a lengyel királlyal, akkor kinek kell először megszólítani a másikat? Szabad-e a lóhátáról leszállni? Szabad-e fejet biccenteni először a császárnak a lengyel király előtt? Ezeket a kis részleteket, apró árulkodó részleteket Szobieszki János leveleiből ismerjük, aki a feleségéhez írta ezeket a sérelmeket, és ezek a ugye ma megmosolyogni való sérelmek bizony komoly sérelmekké fognak emelkedni, és Szobieszki János bizony a lengyel sereget haza is vezeti felső Magyarországon keresztül, de ez nem azt jelenti, hogy Lengyelország például a Szent Ligából kihátrált volna. Nem, hanem ő, vagyis Szobieszki János Moldva irányába fogja majd a lengyel csapatokat vezetni, és közismerten az Oszmán Birodalomnak ugye egyik tartományáról van szó, amikor Moldváról beszélünk, és a moldvai területeket szeretné felszabadítani, és természetesen ugye a lengyel területekhez akarja ezt, vagy Lengyelországhoz kívánja csatolni. Megjegyzendő az, hogy sem Jan Szobieszki, sem pedig majd Jablonovszki Hetman, akik egymás után 84-ben, 85-ben, 86-ban és 87-ben is vezetnek hadjáratokat Moldvába, sikertelenek ezek az akciók, nem érik el a céljukat, de ez mellékhadszíntér Magyarország felszabadításához képest. Visszatérve közvetlen ügye itt a Dunamedencébe, egy 1684-es sikertelen Buda ostroma Lotaringiai Károlynak és a többi főparancsnok társainak megvilágította azt, hogy például Érsekújvár elfoglalása nélkül nem lehet Budát felszabadítani. Vagy a törökök utánpótlás vonalának elvágása nélkül nem lehet sikeresen Buda ostromához kezdeni. Tehát ezeket a feladatokat kellett 1685-ben megoldani, és Érsekújvár elfoglalásával, igenis, most már a hát országban, most már török helyőrség nem tartózkodik, az utánpótlás vonalak biztosítása megtörténik, a dunai szállítás zavartalanná válik, ugye a Buda ostromára készülő keresztény seregeknek. Epizód értékű és jellegű az, hogy Érsekújvár elfoglalásáért a törökök Tököli Imrét tették felelőssé. És a Váradi pasa lefogadja 1685-ben Tököli Imrét, és úgy gondolja, hogy ezzel saját felelősségét fogja majd csökkenteni, és a nagyvezérnek ki is szolgáltatja, a nándorfehérvári nagyvezérnek, aki rájön arra, hogy bizony itt a Váradi pasa nagyon-nagyon rossz taktikát követett, úgyhogy a Váradi pasa fogja elnyerni majd a büntetését, Tökölit pedig szabadon bocsátja. De a tököli katonáknak ez jeladás volt arra, hogy a keresztény seregekhez álljanak át. Több ezer tököli János fog majd a felszabadító hadakban közreműködni, és ezek a tököli katonák ott vannak az 1686-os budai ostromban is, és bizony-bizony az első sorokban harcolnak. Nagyon-nagyon komoly véráldozatokat követelő ostromban sikerül megtörni a törököknek az ellenállását. Mindenképpen célszerű, hogyha Abdulrahman pasa nevét, azért a hősvédő nevét megemlítjük. Az Oszmán Birodalom egyik legtehetségesebb katonájáról van szó. Oroszlán körmeit az 1670-es években már megmutatta, és elsősorban Podóliában fog igazi eredményeket produkálni, és a lengyelek legjelentősebb végvárát, Kámenyecet fogja majd elfoglalni, és ő ennek a erősségnek a parancsnoka. És mivel 1670-es évektől kezdve ott már csendesedett a viszony, viszont a veszély ellenkezőleg Magyarországon pedig növekedett, ide irányították, hogy itt mentse az Oszmán Birodalomnak meg a dicsőségét. Hát Abdulrahman hősi halált halt az ostrom során, nem tudta megállítani nyilván ugye a keresztény seregeknek, ugye nagyon-nagyon nagy technikai fölényben lévő keresztény seregeknek a támadását. Lotaringiai Károly, Miksa Emánuel, Bádeni Lajos csapatai, azért említek három főparancsnokot, illetve nem azt mondom, hogy főparancsnok és alárendelt parancsnokai, mert igenis a három személy egymás mellé rendelt. Külön-külön állóan irányítják a ostromot a rábízott szakaszon. És a bécsi kapu felől Lotaringiai Károlynak ugye seregei fognak majd benyomulni, és fognak egészen a dísztérig előre nyomulni, és az utolsó nagy tusa, ez éppenséggel ugye a mai Halászbástya előtti téren fog lezajlani. A keresztény csapatok szeptember 2-án foglalják el ezt a erősséget, és egyáltalán nem keresztény csapatokhoz illően is méltóan viselkednek. A Lotaringiai Károly hadinaplójából, illetve Marszíli naplójából, korabeli tudósításaiból végigkövethető, de emlékezhetjük a zsidó kolónia krónikásának, Izsák Schulhoffnak a fönnmaradt krónikáját is, hogy hogyan viselkedtek és mint viselkedtek a keresztény csapatok. Valóságos rabszolgavásár folyik, mégpedig a zsidó lakosságnak adásvétele és természetesen az iszlám hívőknek adásvétele folyik. Még árviszonyokat is tartalmaznak ezek a napló részletek, hogy hány gyerekért egy felnőttet, vagy éppenséggel, nem tudom én, terményre cserélni, hogy lehetett, mint lehetett élő embereket, gyerekeket, asszonyokat és rabokat. Vagy Oppenheimer Sámuel ugye, hogy váltja ki a bécsi gazdag kereskedő zsidó társaságnak a vezetője, arannyal is milyen óriási vagyont adott a győzteseknek azért, hogy több száz zsidót megmentsen. 1686-os siker az katonai siker, és első Lipót elérkezettnek látta, hogy ez politikai előnyökre is váltsa. Buda 1541-től török kézen van, és most ugye a félhold lehanyatlott, és azonnal elérkezettnek látja Lipót, hogy az országgyűlést összehívja, és ez az országgyűlés 1686, ugye 87-es pozsonyi országgyűlés nagyon-nagyon fontos határozatokat, végzéseket fogad el. Mégpedig ugye a király azt kívánja a magyar rendektől, hogy a szabad király választás jogáról mondjanak le. Hálából azért, hogy a fővárost a magyar király Magyarországnak visszaadja. Érthetetlen, ugye, hogy ez egy magyar királytól Magyarországgal szemben, a magyar rendekkel szemben egy ilyen kérés és kérdés fogalmazódik meg, vagyis a Habsburgok örökös királyságát kéri, sőt, követeli és kényszeríti ki a rendektől. Gondolják végig, ugye a kedves hallgatók, azt, hogy Buda felszabadítása az nem jelentette még azt, hogy a többi török vilájet központ már a keresztény seregeknek a kezére került volna, hiszen Eger, mint vilájet központ csak 1687-ben fog megszűnni, vagy Kanizsa az 1690-ben, vagy Várad 1692-ben. Na de Magyarország helyzetét és sorsát alapvetően Nándorfehérvár vagy Temesvár határozná meg. Véletlenül sincs 1686-87-ben ez a magyar király kezén. Ezzel azt is szerettem volna mondani, hogy az ország középső részén elhelyezkedő vármegyéknek a képviselői, akkor hogy lehetnek jelen Pozsonyban? Hogy lehet egy pozsonyi országgyűlést akkor valóságos országgyűlésnek elfogadni, hogyha az országnak legalább 50%-a még mindig veszélyeztetett zóna, háborútól veszélyeztetett zóna, onnan a képviselők nem érkeznek meg, tehát igenis egy 1686-os 87-es végzést legitimitását meg lehet támadni, amire később lesz is természetesen példa. Még egy nagyon fontos dolgot kér és követel és kényszerít, nem véletlenül használom ugye ezt az utóbbi szót is, kényszerít ki a király az országgyűléstől, 1222-es aranybullába foglalt 31. pont az ellenállási záradéknak a eltörlését. Ami megint alapot ad majd arra, hogy a király szabadon rendelkezzen az országgal, vagyis ugye a 1222-es aranybullába foglaltak értelmében nincs joga a magyar nemességnek arra, hogy a királyt az alkotmány, ha tetszik, az aranybullába foglaltaknak a betartására kényszerítse. Hiszen ez az ellenállási záradék azt tartalmaz, hogy akár egyénileg, akár csoportosan, akár közösen, kommunitíve föl lehet lépni a király ellen, ha megsérti a nemesi szabadságokat. Sőt, ott van még a 31-es pontban az is, hogy fegyveresen is lehet kényszeríteni a királyt a nemesi szabadság jogoknak a betartására. Tehát egy pozsonyi országgyűlésen elfogadott végzések, döntések, artikulusok, becikkezett artikulusok egyszer is mindenkorra a magyar nemességnek rendi ellenállási jogát megszüntette. Alkalom volt Lipótnak ez az országgyűlés arra is, hogy fiát megkoronáztassa. Elfogadtassa és megkoronáztassa, királyá, magyar királyá koronáztassa, ugye a későbbi első Józsefről van szó, aki értelemszerűen apja haláláig nem, de halála után automatikusan Magyarország trónjára lép. Na de az örökös királyságnak a kimondása, ugye már férfi vonalakon biztosított, a Habsburg család számára garantált, biztosított, szinte egy örökös tartomány jelleget fog ez a végzés adni és kölcsönzi Magyarországnak. Tehát Buda visszafoglalása nagyon-nagyon komoly politikai eredményt és jelentőségű végzéseket eredményez a magyar király számára, teljhatalmat kap, ellenőrzés nélküli teljhatalmat kap a király az országa fölött. Van egy másik nagyon-nagyon fontos politikai hozadéka ennek a sikernek, igaz, 1687-es úgynevezett második mohácsi csata kellett ahhoz, hogy a délvidékre terelődjön át most már a háború, és lehet gondolkozni, és kell is arról gondolkodni, hogy egy háború utáni Magyarországot hogyan lehet beilleszteni a birodalomba. Mert az első lépés az, hogy a király abszolút hatalmat nyer országa fölött, na de ezt valamilyen formában, ugye egy cseh királysághoz, az Ausztriákhoz, tehát belső Ausztriához, alsó Ausztriához, stb. Vagy Steyrország, hogy lehet igazítani, hogy lehet viszonyítani, vagyis készíteni kellett egy béketervet, Einrichtungswerknek nevezett és elnevezésű tervet, hogy milyen feladatai lesznek majd itt a magyar kancelláriának és a helytartó tanácsnak, hogy itt ezt az országot a háború után a béke és viszonyokhoz átalakítsa. Ennek az bizottságnak a vezetője, ez Kolonics Lipót volt, aki még győri püspök adott időszakban, később aztán bíboros, majd kalocsai érsek és esztergomi érsek lesz. Ő irányítja ezt a munkát, pontosabban az egyik albizottságot, egy ilyen szubkomissziót, és 1688-89-et dolgozzák ki Magyarország berendezési tervét.
Elhangzott műsorunkban Budavárának 1868-as befejezett és sikeres felszabadításáról beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Adásunk a 2025. szeptember 2-án elhangzott műsorunk ismétlése volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. Folytatjuk beszélgetésünket Andrea Jovics, grafikus művész, illusztrátorral. Az előző részben 2 hete ott hagytuk abba, hogy a műhelyetekről, a tanítványokról meséltél. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy a tanítás mellett számos kiállításod is volt. Nem csak az országon belül, hanem a határokon túl is. Hiszen nem csak tanár, hanem művész is vagy.
Absolutely, yeah. We are trying not to present ourselves to our students as teachers because we are.
Abszolút így van. Nem is akarunk tanárként bemutatkozni a tanítványainknak, hiszen elsősorban művészek vagyunk, akik megosztják a tudásukat azokkal, akik tanulni szeretnének. Nem adunk jegyeket, nincs kötelező tananyag, tehát nem egy tipikus iskoláról beszélünk. Mesternek hívnak minket, például nem tanárnak. Ahogy mondtam, mindenkivel egyénileg foglalkozunk, egyénileg fejlesztjük, tanítjuk, a mentorálás, a tanítás a második hivatásunk. Elsősorban azonban művészek vagyunk, és igyekszünk is a művészi karrierünket építeni. Így évente 1-2, de sokszor 3 önálló kiállításunk is van, és mellette számos közös kiállítás más művészekkel. Emellett ott van még a többi projekt és egyéb munka, amiket párhuzamosan viszünk, de igyekszünk a kiállításokon jelen lenni. Volt kiállításunk például Bécsben, Ausztriában, Belgrádban, Litvániában, de Olaszországban is. Tajvanra is hívtak minket 2019-ben, ami nagyon érdekes epizód volt. Éppen a Covid lezárások előtt hívott meg minket Beha egyik barátja, aki szobrászatot tanít Tajvanon. 2 különböző egyetemre is eljutottunk így, ami igazán nagy kaland volt, és nagyon izgalmas tapasztalat. Általában azonban inkább Európán belül vannak kiállításaink, és főleg természetesen Magyarországon. Bár tavaly novemberben pont volt egy nagyobb kiállításon Belgrádban is. Sajnos egyelőre nem állítok ki annyit Szerbiában, amennyiszer szeretnék.
És milyen az élet Magyarországon? Könnyen megszoktad?
I enjoy it so much. You know, I lived in Serbia. I was born in Belgrade and lived in Belgrade for a long time.
Nagyon szeretek itt élni. Belgrádban születtem, ott is éltem sokáig, aztán Olaszországba költöztem 3 évre, ahol sok különböző munkát csináltam. De valahogy Olaszországban művészeti téren nehezen alkalmaznak ám külföldieket. Úgyhogy ott nem nagyon tudtam művészettel foglalkozni. Inkább belgrádi projekteket csináltam, és turista csoportokat vezettem Észak-Olaszországban. A művészettörténeti tudásommal ez nyilván nem volt olyan nehéz. Velencében, Padovában, Milánóban és Veronában vezettem csoportokat. 3 évig csináltam ezt, nagyon értékes tapasztalat volt számomra. Ezután visszatértem Belgrádba, ahol számos sikeres illusztrált könyvet készítettem. A dizájnt, a borítókat, illusztrációkat, sokszor a tartalma is az én munkám volt, szóval teljes könyv az én szellemi termékem volt. Ezek között van például tankönyv is, amit nap mint nap használnak. Mondhatjuk azt, hogy ez alatt a pár év alatt elég erős szakmai portfóliót hoztam létre. Aztán találkoztam Beával, és jött az új kihívás, hogy Magyarországra költözzünk. Meg kellett tanulnom egy teljesen új nyelvet, mert semmit sem tudtam magyarul, csak egyetlen mondatot. Jó éjszakát. De úgy voltam vele, hogy miért ne? Ha így kell lennie, hát így kell lennie. A nyelv elsajátítása volt a legnagyobb kihívás számomra. De Eger, mint város, mint közösség, mint élettér tökéletes számomra, mert se nem túl nagy, se nem túl kicsi, nagyon jól és biztonságban is érzem itt magam. Szeretek itt élni, jó a közösség, és olyan jól is fogadtak engem, annyi érdekes és értékes jó emberrel találkoztam itt. És úgy érzem, be is fogadtak. Szóval egyáltalán nem bántam meg, hogy ide költöztem, és itt élek. Megtaláltuk a műhelyünket, és úgy érzem, tagjai lettünk a közösségnek, és ez a közösség, ez ki is mutatja nekünk, nap mint nap.
I met so many wonderful people. I was accepted in a fantastic way. Eger is somehow, you know, my ideal place.
Ezt a befogadást, a közösség részévé válást mutatja az is szerintem, hogy több helyi megbízásod is volt már. Az egyik ezek közül a civil központ felkérésére, az Egri Norma Alapítvány számára készített vándordíj.
I'm so grateful for this opportunity from civil sector to
Nagyon hálás vagyok a civil központnak ezért a felkérésért. Egy olyan díjat kellett készítenem, amivel önkéntes vagy karitatív munkát díjazzák. Azt hiszem, jól sikerült, mert szerették, és pontosan azt tudtam megvalósítani, amit szerettem volna.
I believe, I mean, as I understood, they liked it because I think I nailed exactly what I wanted to make for such an occasion.
Más munkáid is voltak itt Egerben, például a rendőrségen.
Yeah, that was an interesting job for police Szövegér.
Igen. Az egri rendőrség felkérés érdekes munka volt. Ha jól emlékszem, 2019-ben. 6 molinót kellett készítenem, oktatási célukat, közlekedés témában. Mind másról szólt. Egyik a gyorshajtás, másik a telefon használata, ivás, stb. Úgy képzeld el, mint egy képregényt, csak hatalmas képekkel, próbáltam humorosra készíteni, és színesre, és persze hatásosra. Azt hiszem, úgy is sikerültek, mert sok-sok rendezvényen használták őket, és ki is voltak állítva az egri rendőrségen. És később hasonló megbízást kaptam Budapestről is a rendőrségtől. Ugyanezekkel az üzenetekkel kellett molinónkat készítenem ismét. Kicsit másképp persze. Én ezt úgy fogom fel, mint egy közösségért végzett munka. De a műhelyünkben végzett munkát is a közösségért végzett munkának tartom. Annyi gyerek van, akinek csak egy pici lökés kell, egy pici segítség abban, hogy hogyan csatornázza ki a kreativitást, kreatív energiáit, vagy egy pici technikai segítség, hogy ki tudja fejezni magát. Legtöbbjüknek annyi ötlet, érdekes gondolata van a fejében. Nem is tudnék ettől jobb, jutalmazó munkát elképzelni, mint az, hogy velük dolgozom.
Skills pleasure. This is one of the most fulfilling jobs I could imagine to work.
Ezek szerint nagyon élvezed a tanítást.
Because yeah. I get feedback, you know, especially yeah. with the little ones now in kindergarten. The results are of course totally different, but it doesn't matter. You know,
igen, persze, hiszen azonnal kapok visszajelzést. Különösen a kicsiknél az oviban. De maga a közös alkotás energiája, az alkotási folyamat is nagyon izgalmas és értékes. Néha még ők maguk sem hiszik el, hogy milyen csoda kerül ki a kezük alól. Próbálunk párhuzamosan dolgozni fantáziájukon és a technikai tudásukon. A fiataloknak, a gyerekeknek sokkal szélesebb, szabadabb, nyitottabb képzeletük, mint a felnőtteké. Persze aztán elkezdenek tanulni, iskolába mennek, ott mindenkiből kocka lesz többé-kevésbé, és egyre nehezebb elérni azt a korai, lassan eltemetődő fantáziát, látásmódot. Egyszerre kell ezt is elérnünk, és fejleszteni a technikai tudásunkat, hogy ki tudják fejezni magukat, megvalósítsák az ötleteiket. Arra ösztönözzük őket, hogy használják ezt a nyitottságot, ami megvan, és közben, ahogy dolgozunk, elsajátítják a technikákat is. Nincsenek szigorú szabályok közé szorítva. Különösen mi kicsik, mert szeretnénk látni, hogy mi van a fejükben, hogyan látják a világot. És sokszor szenzációs dolgokra bukkanunk. Azt várnád, hogy olyasmiket rajzol, mint más médiumokat lát, de nem, nagyon is a saját világát jeleníti meg. Mondjuk az, hogy a valóság darabjai az ő szemszögükből, az ő szemükön át, amit nagyon érdekes, különleges módon raknak össze. Persze, ahogy nőnek és idősödnek, úgy zárul be ez a szabad világ. Nagyon sokszor leblokkolnak. Nem tudom, mit csináljak. De a stúdiókban rengeteg könyv van, sok-sok művészeti album, amit nézegethetnek, keresgélhetnek benne inspirációt. Persze, ha nem tudnak dönteni, akkor eljön a pillanat, amikor én mondom meg nekik, hogy oké, akkor próbáld meg ezt, vagy rajzolj azt, és akkor neki látnak. Van, amikor így teljesen rákapnak egy-egy témára vagy technikára. Az albumoknál pedig sok olyan is van, aki talán nem a leghíresebb vagy legismertebb művész vagy grafikus, de mégis van valami, amivel adhat egy lökést a képzeletüknek. Itt van például az én személyes kedvencem, a Holland Escher, aki sokat dolgozik a geometriával, vagy a grafikai illúziókkal, stb. Aztán az ő munkáikat nem másolniuk kell, hanem sokszor találnak benne egy ötletet, amit aztán gyakorolhatnak, tovább vihetnek. Aztán van, amit próbálunk másolni, például Dürer fametszeteit. Sok ilyen van. Például egy Ovis Dalit próbált másolni, az önarcképét. Szóval sok példát hozhatnék, de nagyon jó a gyerekekkel dolgozni.
they try to copy. For example, we have Dali. Dali is a self-portrait that drips, you know. So there are all kinds of examples. It's really great to work it. Yeah.
Van egy kedvenc témád, ami különösen érdekel? Annyi mindent kipróbáltál és említettél, azért kérdezem.
The word topic itself is very wild. Let's say I have a lot of interests generally, as I mentioned before, and I read a lot of.
Hát a szó, hogy téma nagyon-nagyon széles. Sok minden érdekel, ahogy már említettem. Sokat olvastam filozófiát, pszichológiai műveket, igazából láthatatlan dolgok érdekelnek. Mert amit látunk, az oké, hogy látjuk, de mi van azokkal, amiket nem? Ez az érdekes számomra. Az emberiség történetének hajnalától voltak különböző tanítások, szimbólumok, módszerek, és ez a tudás sokszor titkos volt, mert nem jutott el mindenkihez. Mondjuk azt, hogy a hermetikus tanítások, amelyek érdekelnek. Szeretek kutatni ezek után, a különféle tanítások után, hogy a különböző kultúrákban mennyire mást jelentettek a bizonyos szimbólumok. Bármilyen szimbólumot nézhetünk, legyen egy állat, mondjuk a kígyó. Teljesen más jelent a keresztény, a kínai, vagy mondjuk az ausztrál benszülött kultúrában. Szóval a spiritualitás és ennek különböző megjelenítési formái, ami leginkább érdekel. Hogyan lehet kifejezni és elmondani a lelked mélyén rejlő dolgokat, amiket szavakkal képtelenség, lehet, hogy formákkal is nehéz, de mégis milyen csatornákon lehet, milyen víziókkal.
These two things, you know, how to present things from your soul that maybe don't have clear explanation in through words, mm-hmm. but and maybe not even in form, but how to mm-hmm. present it through
some
a visual
kind of vision
channel.
Or something
yes,
like that.
Yes,
mm-hmm.
yes.
És mind dolgozol most?
I'm working on a book actually that could be maybe the. That's maybe the biggest project I'm working on, but there are several. And this book is too complex now to start.
Most épp egy könyvben dolgozom. Ez talán a legnagyobb projektem most, mert közben persze sok más is fut párhuzamosan. A könyv túl összetett ahhoz, hogy hirtelen elmagyarázzam. Egyrészt, mert még nagyon az elején járok, kb. 10%-a van kész. Sok jegyzetem, sketchem van, mert nagyon sok témát szeretnék benne összehozni. Például a legutóbbi akril festményem is, az illusztrációi lesznek majd. Sok mindenről fog szólni. Lesz benne nyelvészet, történelem, régészet, vallások, sokféle spirituális megközelítése a világunknak. Szóval elég összetett. Mondhatjuk talán, hogy a kommunikáció történetét mondja el, mert van benne ABC, nyelvek, szimbólumok. Nagyon nehéz összerakni. Készítettem azt a 12 képet, ami nekem nagy munka volt, hiszen nem dolgoztam még sok akrillal, a ceruza a választott fegyverem, de úgy gondoltam, most kipróbálom az ecseteket is. Így indult ez a sorozat. Leginkább szlávistenségek, istenek és istennők láthatók rajta. De ugyanakkor mégsem csak szlávok, attól mélyebben nyúlik vissza az eredetük. Mélyebb, archetipikus víziók. Tudjuk mind, hogy amit a töri órákon tanulunk, az kevés ahhoz, hogy megértsük a történelmet, vagy mélyére lássunk a világnak. Így aztán én is mélyebbre lástam. A történelem sötét ideje, amikor nem volt még írás, az írásbeliség előtti időkre, legalábbis az általunk ismert és az érthető írásbeliség előtti időkre, mert az emberek akkor is megjelenítették ezeket az erőket. Akkor is tudták és értették, hogy van valami forrás, valami erő, amit nem látunk, de létezik. Ennek a forrásnak, a kreatív forrásnak a 12 megjelenítési formáját próbálom megragadni. A könyv persze festményeknél mélyebbre megy, így aztán kicsit nehéz elmagyaráznom. Tervezem majd lefordítani angolra és magyarra is. Aztán, ha majd készen leszek vele, könnyen lesz beszélni róla.
But, you know, the book goes deeper than that, so it's really hard to explain. It will be clear when I finish it, and then I plan to translate it in English and Hungarian, so it will be much easier to talk about.
Andrea, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. További jó munkát kívánok a készülő könyvedhez. Kedves hallgatóink, Andrea Jovics grafikus művész, illusztrátorral beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.